tragédia. Az első válság rögtön születés után következik. Iszonyan magas a csecsemő halandóság aránya. A második 21 néhány éves korban, tehát amikor elkezdi a summásságot, akkor vagy van olyan erős már, hogy bírja, vagy belepusztul, amiben besegít TBC és egyéb ott összeszedhető népegészségügyi járványos betegségek tanulmány. Na, ha azt megúszta, tehát alkalmas a summás létre férfi korában, nem úgy jön haza meggyengülve, hogy hozza a pénzbe bele is pusztul. Tehát a 21 éves, a harmadik 40-45 év között, hát ezt mondjuk ismerjük, olyankor kell nem menni hanyatlani. Ha azt is megúszta, akkor a negyedik már csak az élet természetes határán 60-70 év körül. Itt találtam meg azt, hogy a fiatalok évről évre legyengülnek a munka végére, akkor hazajönnek. Általában 8-10 kilót fogynak, mire visszatérnek a faluba, a földes szobákba, az ékes cserepek, a hímzett ágyterítők mögé, közé. Minden 10 pengőst általában tessük egy kilójával fizetnek meg. Na most azt akarom én ennekre illusztrálni, hogy kedvet csináljak esetleg az elolvasás, hogy ezt úgyse kérdezik vizsgálni. Hogy lehet valamiről igényesen, szépen, irodalmi igényen írni, és ugyanakkor ezt a tárgyilagos pontosságot törő, és nagyon érzékeny, nagyon életközeli szemléletet érvényesíteni, és ennek azt, hogy tanul, mi volt 80 éve, nem tudom, hány már 70 évvel ezelőtt, az persze lehet ma érdektelen, amikor ugye a többen amúgy is érdektelen még válik a történet, de bizonyos megközelítések, bizonyos értelmiségi, társadalomkutatói attitűdök, beállítódások, szemléletmódok, azok nem veszítenek az aktualitásukból, és itt most a fönnmaradó negyed óra 20 percén, mert nem lehet fog beszélni, de olvasni kell ezeket a műveket, és nagyon tudják használni, ha van ilyen ambíciójuk, hogy abban a világban, amiben vannak, azzal olyan érzékeny szemmel járnak. Megváltoztatva használni. Szabó Zoltánnak a másik nagy műve a Cifra nyomorúság. Ez a Magyarország felfedezési sorozatban jelent meg. Hát a tanti helyzetnek óriási sikere lett Magyarország. Az is mondtam, hogy ez volt az ilyen áttörés 35-ben ez. Divatkönyvnek. Akkor jöttek divatba, hogy az íróolvasó, vagy mi a, mi nálunk van, ugye tavasszal, hogy a könyvnapok. Ugye, és ez a népi írók sátránál és Szabó Zoltánnál, de hát óriási tömegek álltak, tehát fölrázta az országot ez a írásnál, és aztán jöttek ezek a nagy munkák, nem csak Szabó Zoltánhoz. Úgyhogy ő kapott egy megbízást arra, hogy Észak-Magyarországot tárja föl egy szociográfiában, tehát akkor még Hont megye is volt, Hont, Nógrád, Heves, Borsod megyéket. Na most, hát erről írta a könyvét. Bizonyos jellegzetességeit most nem emelek ki, mert erre most nincs idő, olvassák el. Amit kiemelnék belőle, az az, hogy van-e, legtöbb népi szociográfia ugye úgy kezdődik, hogy a táj és a nő. Ez egy társadalmi szemléleti beállítódás, és ma már ugye elhalványulóban van, hogy valahol milyen a mentalitás, milyen szokás, milyen életvitel van, hogy ilyen bíberi kifejezést használjak, mik a mindennapok, annak a lokalitás, annak a környezeti meghatározottsága nagyon fontos. Nagyon szép leírásokkal kezdi Szabó Zoltán ezt a könyvét, tulajdonképpen ez a palóc táj, inkább dombos, mint magas hegyes, ugye az alföldfele átmenetet képező világ, ez milyen érzületet, milyen néplelket. Ezek nagy irodalma már nagy időben, hogy a népkép lélektan alkottam irodalom hozik létre. És hát ugye, ahogy ugye a Veres Péter, Mivarban, ugye a lázadó, szivaj parasztot és népességet tudja leírni, tehát az, aki hát ugye vagy bizonyos pogány, és a kereszténység is úgy átment fölötte, de valami pogány alazata megmaradt, és erőteljes is. Lázadó, úgy ez a Szabó Zoltáni táj és nép úgy egybejátszhatása ezt a halkat inkább ilyen magát ilyen énekeiben kiélő, kicsi misztikus, kicsi bejátszik ugye Mipszát vidéke is ez ugye, hogy ilyen gazdag, hát ugye népköltészeti és ilyen anekdotás népköltészeti hagyományban bíró világ, ahol hát az ember nem lázadt, hanem igaz, inkább szolgál. Elfogadja a helyzetet. Na, hát a többi fejezete, ugye ez a táj és nép, amit nem szép leírások vannak erről, hát csak a fejezet címeket mondom. A parasztok különböző területi és típusait, ahogy mondanánk ideál típusait vázolja föl, ugye itt a hollókőt, a buján, tehát egy kis falvakat. És ami nagyon fontos, hogy ugye ez egy tájmonográfia, tehát ő bemegy az ipari vidékekre is. De már is beugrik az embernél, hogy a népi szociográfia, meg szociográfiai mozgalmak, a falujárás, faluról és az agráriumokat, egyáltalán nem. Szabó Zoltán a Vivan Urányi RT vasmű világát is bemutatja, és számomra ez volt a legérdekesebb része, ahogy ugye bemutatja azt a nagyon rendélyesen tagolt nagyipari hívéket is, annak a munkásságát, a mindennapjait, ahol a halatlan cizellált szerkezetben mindenki mit használhat, hogy használhatja, egymásra engedik a fürdővizet. Ugye a fürdő úgy van kialakítva, hogy hát ugye nem érintkeznek ott azért ugye a művezetők a munkással, sajnos hát ugye a művezető vizét még leeresztik a munkás, mert ilyen tárgyi környezetében is egy ilyen nagyon tamolt, nagyon karbantartó, ahol ugye hát ugye a modern ipar egy feudális rendi szerkezetű világhoz igazodik. No, városokról is van, jó városmonográfiák vannak ebben, Egerről, például Miskolcról. Fönnmaradt még, most 5 perc van, 3-7, mennyi időt adnak még nekem is, erre itt befejezni, jó? Mennyi? Tíz perc, jó? Vagy negyed óra?
Ja, hát,
jó, jó, akkor beállította ez itt a mércét, 5 perc szerintem ide, jó? Persze egyébként nem kötelező tudott ember. Hát ez egy szabad oktatás, az előbb volt szó róla, de tanszabadság. Na, Erdély Ferenc, ezeket a társadalmi patológikus jelenségeket leginkább elméleti igényel, ugye? Szabó Zoltánnál mondtam, hogy a szépirodalmi és a szakszerű leírás valami saját egybejátszatását valósítja meg. Erdeinél megjelenik valami elméleti, társadalmi igény is. Neki elméleti koncepciója, úgy tetszik, paradigmája is van. ő a parasztság válságát, ugye mondtam, hogy válságirodalom, minden előbb említett sajátosságával együtt egyetemes válságként elemzi. De úgy, hogy ez a válság, ez egy egyetemes átalakulás. A világ az európai civilizációban az agrárium visszaszorulása és az agrárétek visszaszorulása, tradicionális agrárétek visszaszorulása és agráripari váltás. Tehát ez lehet váltás, változás és lehet válság. Kelet-Európában és Magyarországon kitüntetetten a válságról lehet beszélni. A fő művében, a parasztokban, annak van egy regionális kitekintés, hogy hogy megy ez az átalakulás északon, keleten, Közép-Európában, és pontosan azt mutatja be, hogy ez az átalakulás nem kell, hogy értékpusztulással társuljon, ez az északi parasztság, a dán minta, hanem egy polgári átalakulás és modernizációs átalakulás, amiben átnő egy társadalom, paraszt társadalom, egy paraszti alapjait megőrzött polgári és tevékenységeit gazdagabban folytató társadalomnak. Míg Magyarországon és keleten tőlük még inkább ugye megreked ez az átalakulás, és mindenféle, hát ugye patológiás tünetet produkál. Azt, hogy és akkor itt jönnek ugye a klasszikus népi értelmű szociográfiával felvetett témák, hogy önpusztító lett, önmaga ellen volt. Az, hogy láza értelme. Az, hogy valami olyan fogyasztásba menekül az egykézéssel együtt, ami hát azért van, mert ugye pontosan a termelést, ugye az alapparaszt törvényt, hogy minden a munka és minden az érték létrehozása nem tudja megtenni. Nos, mi Kelet-Európában is vannak annak jelei, hogy a paraszt átveszi a modernizáció nyújtotta lehetőséget, tehát nálunk is, és nem lesz többé alázatos szolgálja urának és termelésnek, átalakul, ott hagyja a paraszt kultúrát, de nem ez a jellemző. Egy átalakuló világot ér le, amelyben nagyon fontos a mobilitási lehetetlenség gát, ezt a Falak című fejezetben írja le, Parasztok című művében. És amivel leginkább tudja a mű alapmondandóját bemutatni, azt, hogy a parasztság ebben a keleti, közép-keleti átmeneti válságos állapotában se nem rend, se nem osztály, hanem egy olyan altársadalom, a nagy tömeg altársadalom, a társadalom nagy többségét kiterő altársadalom, amelyre az a jellemző, hogy önként vállalta az alávetettségét és szolgasságát, szolgalékét. Ez az, amit ugye Gyöngyös Pokréta mozgalom, meg mindenféle ilyen kulturális mozgalom próbál kozmetikázni, ugye a népi értékek védelmében, a paraszt kultúra és a paraszti művelők és értékeinek védelmében. Erdélyi erről nagyon-nagyon-nagyon hát nem hogy elítélőleg, hanem idegenkedve ír, mint aki onnan jött közülünk, ugye, hogy ez a népművészetbe visszanyomás, hogy nevezi, ez tulajdonképpen félrevezető lesz, stabilizálja ezt a szolgálatot, mert írja a paraszkultúra végső soron elemi, tulajdonképpen szorult helyzetekre való reagálás ez a népművészet számára. Közösségi, nincs benne egyéni, nem egyéni helyzeteket hord fel, hanem örökölt érvényes zsinór mértékeket követ automatikusan. És hát ami ugyanez, hogy általános mindenki egyformán ér vele és egyformán alakítja és vesz részt az alakításában. Tehát nem kell közé mitológiát csinálni. Ahogy írja, ezt a kultúrát lehet őrizni, de hogy ezt ápolni és valami nemzetmegújulási kultúrt csinálni belőle szükségtelen. Valahol azt írja, vagy szép volt, nem tárgyal. Tehát ő nagyon nagyon radikális a paraszti által kulturális minden vonatkozása. Nagyon vitathatók ezek a tervei tételek egyébként, de nem akarok részletet elmenni. Átalakulásban monopolizmus. Még valami nagyon fontos tétele van. Felülről, a politikai elit részéről itt átalakító, minden reformhoz való, mindenféle kormányprogram ellenére, amit mondja a 30-es évek végén és 40-es évek elejétől volt, nem várható. Az átalakulás nem várható a politikai elittől. A földreformjától, a radikálisoktól és nem semmit. Amitől viszont várható és át fog alakulni ez a paraszti világ és hajtársadalom, az maga a technikai fejlődés. Az, hogy a technikai modernizáció fölbontja ezt a társadalmat. A technikai infrastruktúra, a képesedés, a modernizáció. A közlekedési változások, a termelési változások, a tárgyi feltételének a megváltozása. Hát ugye el is kell kérdezni, el is valakiktől azért jön. De itt azt akarja mondani, hogy ez az altársadalom, önként vállalt szolgasság társadalom, a paraszti altársadalom, ez belülről nem tud megújulni. Nincs még egyszer túlra tört parasztvállalás. Ez az önként vállalt szolgasság. Kívülről változtatható meg, de kívülről, mert valahogy meg kell változnom, meg kell változni, de kívülről a politikai elit részéről nem fog megváltozni, és nem változtatható meg. De a technikai modernizáció, a termelési és közlekedési hatalmi feltételek változása is kívülről fog jönni, és ezt fogja megváltoztatni és elsöpörni. Úgyhogy lejárt a 5 perc. Amiben hát ugye ez az utolsó mondatom, egy váltó értelmiségi elit, a népi értelmiségi elit, meg az az igénye viszontlátásra fogalmazódik meg, hogy az a garnitúrát, amit ezt az országot 30-as években még uralja, a politikai elit úgy, ahogy van, meg kell, hogy szűnjön, át kell, hogy adja a helyét nekik a népi értelmiségi. Bibó István nagyon pontosan megfogalmazta ezt a gondolatkörköti erdei barátságot. Meg kell váltani ezt a régi Magyarországot, az új igazgatást, az új tulajdonképpen szociális érzékkel, ez Bibó kifejezés, szociális érzékkel talán bíró, de társas érzékkel ennek a társadalomnak érvényes mintának adni tudó, de ez nem állítja.